Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogott egy 15 éves fiút a rendőrség a csütörtöki, összesen 46 iskolát érintő bomba fenyegetés ügyében. Kész Varga Mónika, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda szóvivője, a budapesti tájékoztatón elmondta, a fiú terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanújával hallgatták ki. Teljes körű beismerő vallomást tett, elmondta, célja a fenyegetés volt, félelmet akart kelteni a diákokban. Az általa elküldött e-mail teljesen megegyezett a január 23-án, csak nem 300 oktatási intézménybe érkezett levél tartalmával. Minden érintett településen helyreállt a gázszolgáltatás a nógrádi vezetékhiba javítása után. Az Energiaügyi Minisztérium azt közölte, tegnap kora délutánig Nógrád vármegye 53 és Pest vármegye 4 településén visszakapcsolták a gázt. A földgázszállító munkatársai már pénteken kicserélték a megrongálódott részt, majd a teljes hálózatot feltöltötték a szolgáltató vállalatok. A meghibásodás csütörtökön a Vác-Romhány távvezetéken történt, Keszeg-Ősagár települések között. Az okokat még vizsgálja a földgázszállító ZRT. Felmentette tisztségéből Bíró Attilát az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát Súlyog Tamás köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a döntés Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára született, azonban a dokumentum nem tartalmaz indoklást. A köztársasági elnök az utódot is megjelölte, Pilz Tamást február 1-i hatállyal nevezte ki az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárává. A MÁV tavaly több mint 1.100.000 személyszállító vonatot közlekedtetett, 5-ből 4-et késés nélkül, ez derül ki a közlekedési társaság 2024-es éves jelentéséből. Tavaly a magyar vonatok menetideje körülbelül 95,5 millió perc volt, erre jutott mindegy 3.600.000 percnyi késés. Az idei nyártól pénzvisszatérítés jár majd a 20 percet meghaladó késések után, ami tavaly az összes vonat nagyjából 6%-ánál volt így. A pályázati határidőig a három kategóriában 62 helyszínre csak nem 50 fejlesztési ötlet érkezett az országos állomás megújítási programra, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon arról írt, a szám nem végleges, mert a program helyi szintje nem zárult le, a kisebb települések állomásépületei esetében folyamatosan a január 31-én lejárt határidő után is lehet még pályázni. Újvidék mindhárom hídját lezárták átmenetileg a tiltakozók. Több ezer egyetemi hallgató érkezett oda Belgrádból. A diákok és a hozzájuk csatlakozó civilek azért tüntetnek, mert szerintük a 15 halálos áldozatot követelő tragédia felelőseit még mindig nem vonták felelősségre. Közben Alekszandar Vučić köztársasági elnök arról beszélt, Szerbia sorsáról nem az utcán fognak dönteni, arról csak választások útján hozhatnak döntéseket az állampolgárok. Átadták az izraeli túszok negyedik csoportját, három idős és beteg férfit a gázai övezetben, jelentették az eseményt élőben közvetítő izraeli televíziós csatornák. A három túszért cserében Izrael szabadlábra helyezett 183 terrortevékenység miatt elítélt palesztin rabot, köztük 18 életfogytigranra ítélt terroristát. A Kanadából érkező kőolaj importra alacsonyabb lesz a vám az Egyesült Államok által februártól bevezetett általános mértéknél, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lépett a korábban kilátásba helyezett 25%-os általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra a tehermértéke 10%-os. Kínára is kivetik a tervezett pótólagos 10%-os vámot. Washingtonban a kutatóegységek a szerdai légi szerencsétlenség 67 áldozatának mintegy kétharmadát tudták kiemelni a folyóból. A város tűzoltó parancsnoka elmondta, a további áldozatok megtalálása érdekében az utasszállító repülőgép törzsének darabját ki kell emelni a vízből. A megtalált áldozatok közül 28 ember tudtak azonosítani. A légi katasztrófa miatt a Szövetségi Légügyi Hivatal azonnali hatállyal korlátozta a helikopterek közlekedését a folyó felett. Philadelphiában a legutóbbi jelentések szerint heten meghaltak, amikor egy kis repülőgép lezuhant egy bevásárlóközpont és egy lakónegyed közelében. Az orvosi célokra átalakított kisgép Missouri államba tartott volna. A földön tartózkodók közül egy ember meghalt és többen megsérültek. A jármű mintegy fél perccel a felszállás követően került bajba, amikor hirtelen zuhanni kezdett, kigyulladt és a földet elérve felrobbant. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, északkeleten marad legtovább borult az ég, délutántól a csapadék intenzitása szűnik, de a hegyekben összefüggő hótakaró is kialakulhat addig. A csúcshőmérséklet általában plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Életért így végre élsz. láncait,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként,
szívet hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
a jövő tengerén,
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért,
így végre élsz.
Szívet
hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért,
így végre élsz.
Ha fogva tartanak
tépd le láncait,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként,
szívet hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért,
így végre élsz.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Volomné Tóth Kornélia 13 évesen konfirmált. Gyerekként, mivel édesapja presbiter volt, természetes volt, hogy az egyház kötelékében élt, de később eltávolodott a gyülekezettől. Néhány vargabetű után már felnőttként tért vissza a közösségbe, azóta a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja. A vasárnapokat ma már nem tudja elképzelni istentisztelet nélkül. Az újságíró pályája során leginkább közéleti témákkal foglalkozott. Egy ideig az egyik újság belpolitikai rovatát vezette. Hogy miért választotta ezt a szakmát? Erről is kérdezi a következő percekben Sípos Brigitta.
Thank you. kipárnázott utam lett volna a hitgyakorláshoz és a gyülekezeti élethez, hisz édesapám nyugodjon presbiterként szolgált, rendszeresen jöttek hozzánk diakónusok, teológus hallgatók, tehát gyerekkoromban teljesen természetes volt a vasárnap délelőtt istentisztelet, minden, ahogy a gyülekezet tagjai általában, akik rendszeresen részt vesznek a közösségi programokban, mi is ezt csináltuk, de hiába konfirmáltam 13 évesen, a hit, mint tudomány és mint érzés nem érintett meg olyan szinten, hogy én folyamatosan itt maradjak. Akkor még nem volt olyan rendszeres a friss konfirmáltaknak a bevonása a gyülekezeti életbe, mint ma azt teszik a presbiterek, meg tesszük gyülekezeti tagok, hanem meg volt a konfirmáció, és mindenki ment a maga útjára. Na hát én is a tudományokkal, meg minden fontos dologgal kezdtem foglalkozni középiskolás, főiskolás, egyetemista éveimben. Nagyon-nagyon sok mindent csináltam, csinálok, de egy idő után olyan kielégítetlen érzés volt bennem. Egyszerűen hiányzott valami, ami a teremtés és az öröklét közötti űrt jobban kitöltötte volna. Nem tudom az eseménynek az idejét, nem tudom az apropóját, hogy miért, de olyan elhívást éreztem, hogy egyszerűen mondom, vissza kell jönnöm ide az istentiszteletre. Csak hát az okozott nekem ilyen erkölcsi dilemmát, hogy van-e jogom ismét Istenhez fordulni, mert más filozófiákat, tudományokat ismertem meg az eltelt évtizedekben, hogy jövök ahhoz. Van-e erkölcsi jogom ehhez? Hát tudom, hogy jogilag bejöhetek, nem erről van szó, de számomra az erkölcsi kategória magasabb rendű, mint hogy én átléphetek-e egy ajtót, vagy sem. És volt egy-két ismerősöm, presbiter, akikkel beszélgettem, meg igazából nem is nagyon kellett beszélgetni. Én egyszerűen olyan mértékben vágytam ide-vissza, hogy a vasárnapot már nem tudtam volna elképzelni istentisztelet nélkül. Na most nem a ceremoniális része fog meg engem egy programnak, hanem annak a mély hitbeli, teológiai tartalma. És rengeteg mindent kezdtem újra elolvasni, vagy sokkal szélesebb körből válogattam olvasni valókat, ami a keresztény teológiának a részéhez tartozik. Úgy a történelmi, a földrajzi, tehát Ószövetséget, Újszövetséget értsek, és állandóan foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten ma a 21. században, például az Ószövetségen keresztül, mert hogy nem lehet válogatni az igék között, mert mindet el kell fogadni. De azért ezek nagyon súlyos kérdések és dilemmák voltak. Nem állítom, hogy mindenre sikerült eddig választ kapnom, de igyekszem. És ha már itt vagyok, és a hitnek még egyszer mondom, a ceremoniális szót, tehát ez a rendszeres részében részt veszek, meg még hozzá tanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni, akkor természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor 1000-rel legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezet értelemben fontos.
Nyilván más egy tizenévesnek a spirituális érsége, mint egy érett hölgynek, aki egy komoly életutat tudhat maga mögött. Mi az, amit megkaptál, amikor újra visszatértél az egyháznak a kötelékébe?
Nehéz rá egy szavas választ adni, de talán az a fajta nyugalom, hogy mindig is érdekelt a teremtés rendje, egyáltalán a földrajz, a világ, hogy keletkezett a világ, hogy keletkezett az ember, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, azt csináljuk, ami a feladatunk, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés. És kezdtem azt érezni, hogy erre megkapom teológiai és egyházközségi meg gyülekezeti keretek között a választ. Olyan csodálatos tanító lelkipásztoraink vannak, akiknek az ige hirdetését igyekeztem olyan szinten beépíteni a tudásomba és a hitéletembe, hogy azzal értsem jobban, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk, mi a dolgunk, elége ez a teremtő atya előtt, mert az is egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy tényleg elég lesz ez, amit csinálok, mert jó, hát van egy számunkra rendeltetett idő, kegyelmi idő, és akkor most nehogy elpocsékoljam.
És most elnőttként hogy látod, hogy édesapád, mint szolgáló presbiter, mit végzett anno a gyülekezetben?
Hát akkor én még nem láttam bele a belső munka megosztásba, hanem csak azt láttam, hogy rendszeresen itt vagyunk a istentiszteleteken, jönnek hozzánk presbiterek, együtt szerveznek különböző dolgokat, de akkor én a tizenévesek szokásos kíváncsiságával feltettem a szükséges kérdéseket édesapámnak is. Valószínű, hogy volt neki olyan magyarázata rá, amit én akkor vagy nem értettem, vagy nem voltam rá kész, hogy megértsem. És egyszerűen nem tudott olyan szinten engem itt kötni az itteni gyülekezeti élet, vagy tevékenység. Még egyszer mondom, egy tizenéves, amikor 60-70 pluszosokkal ül egy padba, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogy számára szól az az ige, vagy az a tevékenység. Akkor még nem voltak ilyen réteg alkalmak, csoportok, tudod, hanem csak azt láttam, hogy akikkel együtt konfirmáltam, azok szépen eltűntek mindenki a maguk 13-14 éves életével. És akkor úgy nem maradt senki, és akkor nem volt folytonossága, vagy folytatása az elkezdett dolgoknak.
És a régi konfirmandus társakból vannak itt most a gyülekezetben?
Hát, hogy itt vannak-e, és pont a 10:30-es istentiszteletre járnak-e, azt nem tudom. Jó néhánnyal szoktam találkozni, mert a régi iskolatársaim között is én a 2-es gyakorlóba jártam, a Bímesből meg a környékéről jártak, akkor még volt ez a körzetesítési szisztéma. Nagyon sokkal találkoztam itt, és járnak, vagy például az akkori Esperes úrnak, a Kovács Imre, néhai Kovács Imre Esperes úrnak a lányával együtt konfirmáltam. Hát ő ma már Pesten van, úgyhogy igazából úgy nem tartjuk, de később, amikor itt dolgozott a főiskolán, a nyelvészeti tanszéken, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, de ezek már nem feltétlen hitéleti kapcsolatok, hanem későbbi szakmai, emberi, baráti kapcsolatok voltak.
Mi vonzott az újságírói pálya felé?
Világéletemben érdekelt az, hogy valamit a tudomására hozni annak, aki azt nem tudja. Még középiskolás voltam, amikor a Kölcsei Gimnáziumban volt iskola rádió, iskola újság, hát természetesen azokat is csináltam. Aztán a főiskolára is, magyar-orosz szakra jelentkeztem, mert külföldi egyetemre akartam menni, ami akkor lehetséges, egyáltalán Magyarországon elérhető, ez a moszkvai Lomonoszov Egyetem volt, de jelentkezés előtt halt meg édesapám, úgyhogy özvegy édesanyám meg az én kisöcsém mellett szóba sem került az, hogy én külföldre mehessek egyetemre. Jó, és akkor ide a főiskolára meg már azért mentem a nyelvszakot, és azért meg a magyart is azért választottam, hogy ez már az újságíráshoz visz közel. Aztán volt a főiskolán is olyan alkalom, akkor még a Magyar Televízió másfajta közhasznúságot vagy közéletiséget képviselt, és akkor bevonták a főiskolásokat is olyan országos műsorba, amit szerkesztettünk, csináltuk, emlékszem, mint Ceglédre mentem, ottani Kossuth-Zsuzsa kutatásokkal foglalkoztam, stb. És akkor ezek olyan érdekesek voltak, tehát jobban például Vitrai Tamás volt annak a műsornak a házigazdája és a vezetője, nagyon sok mindent lehetett szakmailag is tanulni tőle is, amit a középiskolában úgy elkezdtem, később ez egyre inkább tudatosodott bennem, meg aztán a Kelet-Magyarországban kezdtem írogatni különböző kisebb-nagyobb cikkeket, és már főiskolás voltam, amikor státuszt ajánlottak, hogy na akkor itt elkezdhetek dolgozni, és akkor a később utána újságíró főiskola, stb. Már teljesen egyértelmű volt, de az eredeti kérdésedre válaszolva, Brigitta, az vonzott, hogy átadni valakinek valamilyen információt, amiről még neki nincs tudomása. Na hát ezért is érdekel például a hitéleten belül, hogy mit üzen nekünk Isten a Biblián keresztül, és utána meg az a feladatunk, hogy gyűjteni lelkeket, hogy más is megtudja azt, amit Isten üzen.
Az az elhangzottakból kiérződik, hogy van egy óriási tudás szomj benned, még most is, és feltételezed ezt a tudás szomjat a másik emberben is, nyilván az olvasókban is, és a Kelet-Magyarországnál a belpolitikai rovatot vezetted, tehát ez nem lehetett könnyű téma akkor sem.
Nem volt könnyű. Hát minden a belpolitikához tartozott, ami nem külpolitika, nem gazdaság és nem sport. Bár a sportot nagyon szeretem, lelkemnek csücske ez is. De igazából minden, ami közéleti kérdés, tehát létszámában is a belpolitikai rovat egymaga nagyobb volt, mint az öt másik rovat együttvéve. Tehát ez nagyon komoly feladatkör volt, de érdekes, izgalmas. Én nagyon szerettem csinálni. És hitem szerint igyekeztem úgy tenni, hogy a közvetlen munkatársaim elégedettségére és kreativitásokat, aktivitásokat bevonzva csináljam, illetve hát az olvasók számára is, hogy legyen az hasznos, fontos, érdekes.
Isten megáldott téged házassággal, két fiúgyermekkel, három unokával. Mit jelent ez a te életedben?
Hát nagyon sokat jelent, mert természetesen őket is igyekeztem arra tanítani, azokra az értékekre, amelyek nekem fontosak. Mindig mondtam a fiaimnak, tanuljatok nyelveket, utazzatok sokat a világba, mint én, ismerjetek meg népeket, embereket, hogy tájékozódjatok a világba. Olyannyira megfogadták, hogy az egyik Németország túlsó felére költözött, és ott települt le a családjával, a másik fiam Pesten él, illetve Pesten dolgozik, de Solymáron élnek a társával. Hát az unokáim pedig, hát minden nagyszülő azt mondja, hogy természetesen milyen csodálatosak, de hát én nagyon örülök, hogy kettő is, az egyik most fog konfirmálni, a másik körülbelül két év múlva, a harmadik, a kislány unokám pedig három év múlva, mert ott más az iskola rendszer Németországban, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy fogékonyak azokra az értékekre, azokra az emberi közösségi értékekre, tudás megszerzésére, amit én magam is fontosnak tartok. Ha ritkán is találkozunk, de nagyon komoly olyan társas játékaink vannak, ami a tudást célozza, vagy ha Németországban ott voltam, egyik unokámnak a hittan tanul, és akkor egyszer a diakóniáról kellett egy prezentációt összeállítani, vagy a Biblia az Ószövetség alapító atyáiról, és én olyan boldogom, mert hát ugye őnek ezt németül kellett megcsinálni, de magyar vonatkozású dolgokat, illetve hát magyarul, amit én hozzá tudtam tenni, mert a németet azt annyira nem tudom, hogy abban otthon legyek, de nagyon szépen megbeszéltük, hogy ezek a témák mit jelentenek ma a világban. És akkor így nagyon szép kis prezentációkat lehetett csinálni. Ezt csak arra mondom, amit kérdezte, hogy tudom átadni nekik ezeket az értékeket, vagy mit jelent a velük való kapcsolat. Mindenekelőtt azt, hogy szeretetteljes emberek, ugyanúgy, mint a fiaim, hasonló értékek mentén nevelik a gyerekeiket, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt vagyok. Hiszem és hinni szeretném, hogy majd egyszer a hitélet nem csak a hittanórán keresztül, mert az mondjuk kevésbé alkalmas arra, hogy a cselekvő hitet kialakítsa az emberben. Hiszem, hogy ők is megtalálják, pontosabban a Teremtő megtalálja majd hozzájuk az utat ahhoz, hogy ők is részesei legyenek ennek a fajta meggyőződésnek és élménynek. Én remélem, hogy azért, ha lassan is, de az elvetett mag majd szárba szökken.
Az Isten keresésedet, azt hiszem nevezhetjük így, a belső lelki szükségleteidet sokféle út keresztezte, amin elindultál, és én feltételezem, hogy ennek is az volt a motivációja, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolatra vágytál. És nagyon sok mindent tanultál, elvégeztél, ami az egészséges életmóddal, filozófiával kapcsolatba hozható. Jól érzékelem, hogy ezek az utak mind azért voltak, mert megérkezni kívántál egy bizonyos pontra, egy megnyugvásra, békességre.
Igen, valóban, ahogy mondtad először is, hogy sokféle út keresztezt az Isten keresésemet. Én nem is tudom, hogy ezt keresztezésnek fogalmaznám-e meg. Talán alátámasztotta és előkészítette, hogy ma én ott vagyok, ahol vagyok gondolatilag. mert az, hogy például keleti filozófiákkal foglalkoztam évtizedeken keresztül, de úgyhogy 3 évtizeden keresztül nagyon komolyan, itthon és külföldön. Nagyon sokat tanultam, mert ott az egyéni felelősséget hangsúlyozzák, és pontosan amikor a beszélgetésünkben arról beszéltem neked, hogy vajon elég-e ez az én általam megtett dolog az Isten szeme előtt. Tehát valahol összefügg, hogy én felelősnek érzem magam azért, hogy én megteszem el azt, ami tőlem elvárható. És itt csengenek össze a különböző világvallásoknak a tanításai, mert a sok különbözőség ellenére vannak hasonlóságok is, legalábbis amire én jutottam. Tehát abból érdemes volt kiszedni azt, amit tovább tudok vinni.
És mik ezek a csemegék, amiket tovább lehet adni?
Hát mindenképpen az, hogy a kegyelem elfogadása egy dolog. Nagyon sok kérdésem van a saját magam felé a Isten kegyelmének az elfogadásával, mert hogy jövök én ahhoz. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy méltónak kell lenni a kegyelemre. Úgy tudással, cselekedettel, megélt hittel, és ezen igyekszem munkálkodni.
A kegyelem épp azért kegyelem, mert nem tehetünk érte semmit.
Megértem. Na, ez számomra egyelőre feloldhatatlan, vagy nehezen feloldható információ. Mert akkor, hogyha valaki bűnös életmódot folytat, azzal együtt, hogy tud róla, nem tud róla, ha csak abban bízik, hogy Isten megbocsát neki, akkor ez az én erkölcsi felfogásom szerint kevés. Tehát hogy jönnék ahhoz, hogy bármi olyan, hát most itt nem köztörvényes dolgokra gondolok, hanem mert a bűnnek azért vannak fokozatai, de hogy jövök ahhoz, hogy például egy úrvacsora után is megfogadom, hogy úgy élek, hogy ne vétkezzem megint, és ezzel együtt akárhányszor van úrvacsora, ezt elmondjuk, és valószínű azért, mert mégiscsak vétkeztünk. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, hogy mit érzek a kegyelem és a saját útnak a tisztességes végigvitele mellett.
A hitben benne van a cselekvés, az Ószövetség számára ez nem kérdés, de hogy ez a cselekvés az gyümölcse lehet a ma kegyelem elfogadásának, amit az Isten kínál. Hát a cselekedeteink az egy válasz. Uh-huh. Arra, amit az Isten adott nekünk ajándékba. Jézus is hangsúlyozza, menj el, és mostantól fogva
igen, ne vétkezz. Így van, a paráznasszonynak
mondja. A bocsánat az jár, igen. De a bocsánat vele járulja az is, hogy igyekszem magamat tisztán megőrizni és így tartani. Van. Igen, de ez is így kegyelem, van. Ha ezt megtehetem.
Nehéz kérdések. Ezek még, hogyha szavakba értjük is a tartalmát, de igazából megélni, nem annyira egyszerű, vagy legalábbis.
Hát csak mi bonyolítjuk egy kicsikét túl.
Elképzelhető, mert ördögástárs dolgozik azért, szóval a racionális elme azért feldob olyan kérdéseket, amit nem lehet hitbeli meggyőződés nélkül megválaszolni.
Nem tudom, honnan származik a gondolat, de van egy idézet, ami sokat jelent nekem, hogy az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell ahhoz, hogy szerethessük Istent, és az isteni dolgokat szeretni kell ahhoz, hogy megismerhessük.
Csodálatos gondolat, így van, nem találkoztam még.
És úgy gondolom, hogy ez a visszakapcsolódás az Istennel való közösségbe és a gyülekezeti közösségbe indított el rengeteg szolgálatra, amit a gyülekezetben végzel, ha erről mondanál néhány szót.
Igyekszem megtalálni és magamra szignálni a feladatokat, mert rengeteg tennivaló van, hogyha körülnézek. Hát mindenek előtt a médiabizottság tagjaként igyekszem a gyülekezeti honlapra írni minden eseményről. Aztán a gyülekezeti híradóba is a karácsony és húsvét előtt jelentetjük meg a gyülekezeti híradót, és abban azért a két ünnepről igyekszem megfogalmazni olyan gondolatokat, amit, amit megélek és fontosnak tartok, illetve megkérdezek gyülekezeti tagokat, hogy nekik mit jelent a karácsony vagy a húsvét, és akkor a különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású, életkorú emberek, amit elmondanak, amit megosztanak a nagyobb közösséggel, hihetetlenül építi szerintem valamennyiünknek a hitét, és azért is végzem azt, hogy azzal a többiek hit mélyítését is igyekezzek előmozdítani. Ezen kívül vannak olyan feladatok a médiabizottságban, ami még fontos, hasznos lehet, de ez a két leghangsúlyosabb. Aztán néhány éve meghívtak a kórházi imakörbe, és ott 14-en, 15-en vagyunk most már határon túlról is, igyekeztem szervezni ott is, tehát úgy hozzájárulni az ottani közben járó imáinkkal az eredményességhez, hogy a betegekért, a rászorulókért és a gyászolókért szoktunk imádkozni, és rendszeresen frissítjük az imalistánkat, havonta egyszer személyesen találkozunk, és ott is kezd egy nagyon szép, egy ilyen mini gyülekezeti közösség kialakulni, és már szerveztem olyan kirándulást, így a tákosi csarodai templomokat Berek Surányi, vagy Berek Daróczi templomot megnézni, ahol aztán megint csak vagy a lelkész Naterik Judit végez ott szolgálatot, vagy mi is szoktunk is irodalmi műsort, vagy egyéb ilyen teológiai összeállítást elkészíteni, és az ottani gyülekezetbe ezt elmondjuk, illetve hát a imakörnek a tevékenységére, illetve a szolgálat kiszélesítésére vonatkozó információkat megosztani, és egyre inkább kezd ez a megyében is, és ahogy mondom, mi azért több országgal vagyunk határosak, mert már van Kárpátalján és Erdélyben is kapcsolatunk, tehát onnan is, és lelkipásztorok is kapcsolódnak be, úgyhogy örömmel veszem, hogyha ezt a szolgálatot is lehet csinálni. Aztán temetési szolgálatokra szoktak megkérni lelkipásztoraink a gyülekezet képviseletére, meg kántorizálásra. Ez számomra is nagy megtiszteltetés. Meg hát a kurzió tevékenység, hát az már csak alkalmi, hogy láttam, hogy az egyik garnitúránk a templomban már kezd kopni, és mi lenne, ha valami igazi beregi kereszt szemest készítetnénk, és évtiszteletes asszony mondta, hogy hát már gondoltak rá, de még nem volt rá lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és régi polgármester barátomat megkérdeztem Tákoson, hogy tudná valakivel összehozni, és pont volt Tákoson, illetve Csarodán olyan néni, aki még varja ezeket, és sikerült itt most, ami a templomban látható. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben együttműködhettünk, és sikerült gyönyörű garnitúrát készítetni. Hát ezen kívül is vannak még ötleteim, de nem akarok senkit bombázni a sokféle ötlettel, mert azt sem szeretném, hogyha egy ilyen, bocsánat a szó, ilyen magamutogatásnak tűnne. Tehát félek attól, bármennyire is a nyilvánosság előtt zajlik az életem, vagyok annyira visszavonuló önmagam előtt, hogy nem szeretném a én tevékenységemet úgy előtérbe tolni, és ez is okoz nekem egyfajta dilemmát, tehát mértékkel, de mikor látom, hogy van tennivaló, és meg lehet csinálnia, és akkor nehezen tudom a tevékenység, vagy hogy mondjam, az elgondolásomat háttérbe szorítani. A legjobb értelemben mondom.
Hát, ha van a rádiónak a hallgatói között is olyan, aki keresi az Istent, milyen tanácsot tudnál nekik adni, vagy bátorítást?
Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert annyira különbözőek az utak, hogy kinek, hogy történik meg az elhívása, az Isten keresése, és az Istenhez vezető útja. Én azt gondolom, hogy jöjjön mindenképpen a gyülekezeti közösségbe, hallgassa az Isten tiszteleteket, olvassa a Bibliát, de emellett még tanuljon, én csak a saját utamat tudom, tanuljon hozzá nagyon-nagyon sok mindent, mert akkor valószínű a hit tudásból is van, meg szívbéli bizalomból, és a kettő akkor együtt találkozhat, és akkor megtalálja azt a fajta lelki nyugalmat, megnyugvást, ami a jelen életét és az örök életet jelentheti. Nem lesz könnyű, senkinek nem mondom, de mivel mindenkinek más és más, lehet, hogy más sokkal könnyebben jut hozzá ehhez a fajta megnyugváshoz és bizonyossághoz, amit én ennyi évtized munkájával, szolgálatával tudtam csak megszerezni.
Volomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával, a riporter Sípos Brigitta beszélgetett. Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
teszem, mi majdnem megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál, új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok, atyám. Tudom azt, hogy földi pályán véges az égi pályán, nem mindegy, hogyan érkezem. Tiszta e két kezem, szívem. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál, új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok, atyám, nálad új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
40 nappal Jézus születésének karácsonyi ünnepe után a mai napon Urunk bemutatására emlékezünk, azaz arra az eseményre, amikor a zsidó törvények és hagyomány szerint Mária és József elvitték a jeruzsálemi templomba a gyermek Jézust. A törvény szerint ugyanis az elsőszülött fiúgyermekeket az Istennek szentelték. A bemutatás helyszíne a jeruzsálemi templom, tehát a kisded Jézus először ekkor jár az ő atyának, a mennyei atyának a házában. E helyen mindig is otthon érzi magát. Édesanyjával és nevelőapjával minden esztendőben elzarándokol ide, 12 évesen már kijelenti, hogy ez a templom az ő atyának a háza, nyilvános működése idején többször tanít és csodákat tesz itt, és magabiztosan kergeti el innét a kereskedőket. Az ünnep evangéliuma pontosan leírja, hogy mi történt a bemutatás alkalmával, miként ezt az imént hallottuk. Az esemény igazi jelentőségére két idős személynek, Simeonnak és Annának a megjelenése hívja fel figyelmünket, akik a Szentlélek indítására jönnek el éppen ebben az időben a templomba, s akiktől megtudjuk, hogy egy gyermek érkezésére vártak évszázadok óta a nemzedékek, mert ő a megváltó. Az ünnep kapcsán érdemes figyelnünk mindenek előtt Jézus titokzatos útjára az atyától az atya felé. A mennyei atyától jött el emberi világunkba, de világra születésétől fogva életének minden pillanata közelebb viszi őt az atyához, életének minden eseménye az atya felé vezet. Ennek a szüntelen atya felé közeledésnek első nyilvános, a kívülállók számára is látható eseménye a templomi bemutatás. Most a szülők adják Istennek Jézust, később pedig már önmagát adja az atyának, míg nem legvégül szeretetének és engedelmességének jeleként visszavonhatatlanul az atyának ajánlja lelkét, önmagát a kereszten. Az atya pedig minden pillanatban tárt karokkal, szeretettel várja fiát, s a kereszten örökre magához öleli. Vajon az én életem hasonlít-e Jézus életéhez? Vajon közeledem-e állandóan az atya felé, az én mennyei atyám felé? E kérdésre csak akkor tudunk válaszolni, ha megvizsgáljuk Jézussal való kapcsolatunkat. Nélküle ugyanis nem tudok az atya felé közeledni. Ő úgy segít nekem, hogy nem csak megmutatja számomra az atya felé vezető utat, hanem utitársamként velem jár ezen az úton. Vajon kész vagyok-e szeretetben nekiszentelni önmagamat s életemet? Jézus útja az atyához vezet, és az én utam, az én életem is az atyához vezet, de csak akkor, ha valóban Jézust követem. Akkor képes valaki egészen Istennek szentelni életét, ha szüntelenül odafigyel a lélek jelenlétére, működésére és iránymutatásaira. Hiszen a Szentlélek ébreszti fel bennünk a vágyat, hogy mind jobban hasonlítsunk Jézushoz. A Szentlélek formálja át lelkemet, hogy hűségesen tudjam megvalósítani Istentől kapott küldetésemet, mindazokkal az adományokkal és képességekkel, amelyeket ugyanezen Szentlélek által kapok Istentől. Urunk bemutatásának ünnepét gyertyaszentelő boldogasszony napjának is szoktuk nevezni. Befejezésül tehát Jézus édesanyjára is érdemes odafigyelnünk, akinek az élete valóban Istennek szentelt élet. Talán senkiről sem mondhatjuk el az emberek közül, hogy Máriánál tökéletesebben szentelte magát Istennek. Mária azért lehet első példaképünk, mert ő tökéletes módon átadta magát Isten tervének és akaratának. Égi édesanyánk életpéldája segítsen minket abban, hogy életünket mi is egészen Istennek ajánljuk, s Jézus hűséges követőjeként és a Szentlélek vezetésével megérkezzünk mennyei atyánkhoz. Urunk és megváltunk Jézus Krisztus! Tudjuk, hogy a gonosz fogva akarja tartani az embert, rabszolgává tesz, nem engedi, hogy szabadon cselekedjünk. Te viszont felszabadítasz, megajándékozol minket a szabadsággal, hogy szabad és felelős döntést hozhassunk. Ez a megváltás lényege. A megváltás minden rosszból kiemel, megszabadít minket és lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel élve megtaláljuk a boldogságot. Urunk, a te hatalmad nagyobb, mint a gonosz léleké. a te isteni erőd képes legyőzni minden gonosz erőt. Ennek tudata nagy vigasztalást jelent számunkra a kísértések idején. Segíts minket, hogy visszautasítsuk a gonosz kísértéseit, és szabadon Istennek szenteljük életünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan káptalani szentmisét közvetítünk. Zenei szolgálatot végez az Egri Bazilika kórusa, valamint Kubik Tamás orgonaművész, az Egri Bazilika karnagya. A szentmise énekrendje Szent vagy Uram 164-es, 163-as és 203-as, tehát még egyszer a Szent vagy Uram 164-es, 163-as és 203-as énekei csendülnek fel a szentmise keretében, amely pillanatokon belül kezdődik. Imádkozzanak velünk!